Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Ahogy mondottam volt, Lengyelországba fogunk utazni a következő szűk fél órában. Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet igazgatója vendégem. Szervusz Melinda!
Szia!
Múltkor ott hagytuk abba, nyugodtan rákapcsolódhatok ahhoz, hogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt beszélgettünk, mert hogy akkor rendeztetek egy nagy lengyel workshopot, Lengyelország szinte minden régiója bemutatkozott, és akkor egy ilyen statisztikai összefoglalót adtál nekünk, amiből kiderült, hogy ha Lengyelország, akkor a magyarok számára Zakopáné. Változott az elmúlt 2 hónapban bármi?
Egyre rosszabb a helyzet Zakopánéban. Lassan jelentéseket küldenek nekünk, hogy állj, magyarok, stop. Egy idegen vezetőnk például most ért haza, őt megállították az egyik árus, hogy valami ünnep van-e Magyarországon, mert olyan, mintha folyamatosan jönnének. Tehát ez a népszerűség töretlen, sőt, még mindig felívelőben van. Én ennek igazándiból örülök, de még mindig az volna a legjobb, hogyha egy kicsit ki is tekintenénk Zakopánén kívülje, de örüljünk annak, hogy a magyarok ezt még mindig.
Abszolút, tehát toljátok föl Zakopánét oda föl az Északi-tenger partjára, és akkor ha zakopáni szerelmesek, azok majd oda akarnak menni, akkor oda is el fognak menni. Egyébként éppen Zakopániról láttam múltkoriban téli képeket, és azt nem tudtam, hogy ott van Lengyelország egyik legnagyobb jégből készült labirintusa.
Igen, ez egy nagyon-nagyon menő hely, meg igazándiból nagyon csalogató, el lehet ebben veszni. Én sajnos magam még nem voltam, de állítólag a gyerekekkel az egyik legjobb program. Én mindenkinek ajánlom.
Hát egészen tavaszig, amíg ugye el nem olvad.
Ameddig el nem olvad.
Egyébként persze, hogy azért Lengyelországban is lehet havas sportokat űzni, a síelés az ezen a déli részen, ahol a hegyek vannak, vagy van-e még máshol sí központ Lengyelországban?
Síelés a déli régióban nyilván a legnépszerűbb, Zakopáné és környékén abszolút, tehát több sípálya is van. Nem kifejezetten a haladó alpokhoz szokott síelők számára a legizgalmasabb teret, például egy családi hétvégére teljes ideális. Sziléziában is vannak még, Beszkidekben is vannak sípályák, amik nagyon jók, úgyhogy szerintem érdemes arra is körülnézni. Viszva, Szcsirk, ezek az úti célok is izgalmasak lehetnek. Ha Zakopánét, Białkatat, Sajnszkát például már megjártuk.
Hát akkor persze, hogy van ott még más is. Ugye most már az adventi vásárokra nem küldünk senkit, mert mindjárt vége van az adventi vásároknak, de az mindenképpen érdekelne engem, hogy a lengyelek hogyan karácsonyoznak. Aztán, ha már a műsor központjából kiindulunk, akkor az is érdekelne, hogy mit esznek például. Hogy néz ki egy lengyel karácsonyi menü?
Én azért még nem vetném annyira ezt a karácsonyi vásáros témát el, mert van, hát ahol január végéig, vagy nem, december végéig, valahol pedig január 6-áig meg lehet látogatni a vásárokat, és felhívnám a figyelmet arra, hogy a Gdanszki karácsonyi vásár lett a legszebb karácsonyi vásár Európában 2024-2025-ös versenyen.
Ezt kikszavazták meg a lengyelek?
Nem, ez egy nemzetközi, nagyon szigorú verseny volt. Ettől függetlenül borzasztóan gicses és gyönyörű szép. Tehát, hogy aki vágyik arra, hogy hóesésben, hidegben, szép környezetben legyen, azért egy repülő plusz vonatutat én még lehet, hogy bevállalnék a két ünnep között, mert december végéig még látogatható.
Ha már Gdansknál tartunk, ugye a legészakibb, mondhatjuk azt, hogy legészakibb város Lengyelországban?
Nevezzük úgy, igen.
Akkor legkönnyebben hogyan lehet oda jutni?
Gdanskba?
Igen. Igen.
Én biztos úgy, hát ha nem szeretünk autózni, akkor én akár a Lotnak az átszállásos Varsó-Gdanszki járatát bevállalnám, végül is egy 4 óra alatt ott lehet lenni.
Varsóból?
Varsói átszállással, igen.
Úgy van, de bocsánat, ez azt jelenti, hogy Varsóból még 4 óra Gdansk?
Nem, innen négy óra. Így van. Egy kicsi várakozással, azt hiszem a Varsó-Gdanszki járat az 40 perc maximum.
És Budapestről is Lot?
Budapestről is Lot, de lehet menni Vizárral is Varsóba.
Ha már a Lotnál tartunk, hiszen a lengyel légitársaság nem úgy, mint a Malév, még mindig tündököl és még mindig viszi az utasokat. Hány járat van Magyarország és Lengyelország között?
Magyarország-Lengyelország között jelenleg a varsói járat üzemel csak, sajnos reméljük, hogy ez a jövőben változni fog. Minden nap 4 járat, nyári időszakban van, hogy 5 is van naponta, úgyhogy reggel 9:45-kor indul az első, és este megy az utolsó. Úgyhogy igazándiból nagyon könnyen megközelíthető ilyen szempontból.
Tehát akkor ebben a pillanatban Varsóba tudunk leszállni, hogyha Lengyelországba érkezünk, viszont akkor Varsóból, bár Lengyelország szép nagy ország, Varsóból azért meg lehet közelíteni helyi belföldi járatokkal azokat a kiemelt turisztikai pontokat, amiket egyébként Lengyelországban mindenképpen meg kell nézni, vagy valamilyen más repülőúttal esetleg oda lehet repülni. Azért mondom ezt, mert éppen most voltam a spanyoloknak egy ilyen tájékoztatóján, és ott nagyon szépen ezt még nem láttam sehol sem, hogy minden repülő végállomástól megmutatták, hogy egy ilyen 50-60-100 kilométeres sugarú körbe, mik azok a városok, ahova egyébként el lehet menni, ha bérelsz autót, ha fölülsz a vonatra, ha fölülsz a buszra, tehát ők azonnal prezentálták azt is, hogy mi minden van ott még.
A LOT annyiból szerencsés, hogy a belföldi járatai szerintem baromi praktikusak, tehát napi több járat van akár Wroclawba, Lublinba, Krakkóba, Katowicébe, tehát az országon belül iszonyú jól lefedett a repülő csatlakozási hálózat, úgyhogy érdemes, és annyira azért extrémen nem drága, és legalább megbízható. Tehát én biztos mennék repülővel, ha nem szeretnék autózni például ilyen sok órát.
Akkor ugorjunk vissza
a karácsonyi menükre,
az 5 perccel ezelőtti gondolathoz. Szóval a lengyelek hogy ünneplik a karácsonyt?
A lengyeleknél valahogy még talán meghittebb, vagy még fontosabb ünnep a karácsony, mint nálunk. Elképesztő módon készülnek már karácsony előtt rá, és a karácsonyi menü, a karácsonyi asztal is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik náluk. 12 ételt helyeznek az asztalra. Ebben húsos étel nincsen, gombás, káposztás, például van céklaleves, ilyen kis hús, nem húsos, hanem gombás káposztás batyukkal, van benne pierogi, ugye ez a batyú, ami szintén ilyenkor nem húsos, hanem krumplis vagy káposztás töltelékkel.
Ez a pierogi, ez olyan, mint az oroszoknál a pirog?
Olyan, mint az oroszoknál a pelmenyi.
A pelmenyi. Tehát, és mi a különbség a pelmenyi és a pirog között?
A pierogi és a pelmenyi között.
Mindegy,
az, hogy
tudod.
A pierogi nagyobb, tehát mondjuk kétszer akkora. Tehát olyan, mint a tortellini, meg a melyik a másik, ami az olasz ilyen tésztás, ravioli. Tehát mondjuk körülbelül ez a különbség kategória.
És ezeket kisütik olajban, vagy megfőzik?
Megfőzik. Van olyan verzió is, hogy egy picit így lepirítják, attól egy kicsit így ropogósába velik, de alapvetően vízben van
de
megfőzve.
De voltak éppen ezekben a batyukban bármit be lehet tölteni.
Igen, van édes verzió és gyümölcsökkel. Málnával, erdei gyümölcsökkel, és akkor egy kis cukros tejföllel szokták meg.
De akkor locsolni. Karácsonykor a hús nem szerepel ezekben a
nem
batyukban?
Nem, a halak. A ponty mindenképp, és a hering is.
Egyébként
szerepel.
A lengyelek sok halat esznek, gondolván arra, hogy ott van a tengerük, valószínű. Igen, ugye a magyarok még mindig nagyon kevés halat eszünk, azt hiszem 6,5-7 kiló lehet talán évente, és ezt mondjuk ebből a 8 kilót karácsonykor eszünk meg.
Hú, tényleg ilyen rosszul állunk halban?
Mi magyarok, igen.
Nem is szeretjük annyira halat.
Nem, szeretjük a halat, csak annyira szezonálisnak gondolják szerintem a halat, bár ugye mindenki tudja, hogy egy egészséges ételről van szó, de még mindig szezonálisnak gondolják a halat, úgy, mint hogy szezonálisnak gondolják a sonkát.
Tehát
a sonkát azt mikor együk? Húsvétkor. De hát sonkát, könyörgöm, az olaszok egész évben eszik tonna számra. Hát akkor miért ne lehetne enni a sonkát? A hallal ugyanígy vagyunk, és ilyenkor valóban szinte nem is kell a hal megfelelő felelőseinek karácsony előtt különösképpen nagy propagandát folytatniuk, mert most eszünk halat, csak az a baj, hogy a következő 11 hónapban keveset. Lengyelek
halaznak, tehát ők nagy halasak. Főleg ugye az északi, tehát a tenger környékén mindenképpen, ott az egész tengerparti vidéken rengetegféle halétellel találkozunk, de alapvetően a lengyelek sok halat esznek, és szeretik a halat. Tehát mondom, hering, ugye van ez az ecetes verzióban, olajos verzióban, sülve, ez a rántás az annyira nem, talán inkább csak lisztbe megforgatva maximum.
Jó, bocsánat, kikapcsoltam magamat. Mert közben köhögtem, hogy ugye azt mondtad, hogy 12 fajta étel kerül a lengyelek karácsonyi asztalára. Párat már mondtál, viszont mik a többiek?
Mik a több mákos étel? Mindenképpen van egy ilyen mákos sütemény, illetve van egy nagyon jó pofa étel, ez a kutia, ami nem kutya.
Bocsánat, ne ilyen gyorsan. Igen. Tehát a mákos sütemény, ugye nálunk a magyar gasztronómiában karácsonykor is megjelenik a mák, hiszen a beiglinek az egyik tölteléke.
Akkor ez vegyük úgy, hogy a lengyel beigli.
A lengyel beigli. Mennyiben hasonlít, vagy nem hasonlít a magyarhoz? Ugyanúgy megtekerik középült kettével?
Megtekerik, és ilyen sűrű masszább, tehát talán mintha egy kicsit ilyen ragacsosabb lenne ez a mákos massza, és nagyon gyakran még ezekkel a, na nem jut eszembe magyarul a neve, ezek a, amik a püspök kenyérben is vannak, ilyen apró...
A szalványok, mazsolák.
A szalványok, azokat
igen,
is szoktak
mazsola,
beletenni.
Aztán akkor kandírozott narancs.
Kandírozott gyümölcsöknek, köszönöm, van, erre gondoltam.
Így van, mi lengyelül, hogy van a kandírozott, kandírozott?
Most lengyelül sem tudom.
Ugyan, tehát ezek a gyümölcskenyerek, ugye azok is nagyon divnak, szóval ezek az édességek. Ha nincs hús, akkor a hal adja a főételt?
A hal adja a főétel, és a leves, így van, nem a baromfi.
Az sem.
Hal, káposzta, gomba, tehát úgy igazándiból e köré, a három köré tudnám rendezni a karácsonyi vacsorát.
Ezek gondolom vallási megfontolásból kerülnek így az asztalra, mert ugye a lengyelek valláshoz való kötődése sokkal
erősebb.
Nagy, erősebb, mint más népeké. Valószínű, hogy ebből is indult ki. És mikor kerül aztán az újra hús az asztalra?
Másnap már lehet tenni. És még egy ilyen érdekesség, ami így a karácsonyhoz kötődik, az, hogy mindig van egy teríték a váratlan vendégnek. Tehát, hogy mindig számítanak arra, és hogyha valaki becsönget karácsony este, akkor azt le kell ültetni, meg kell etetni. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen nagyon szép tradíció. Lengyel filmekben is gyakran találkozni ezzel, hogyha valaki becsönget, akkor őt befogadják karácsony este.
A lengyel karácsonyoknak van fenyőfája?
Van fenyőfája, nagyon gazdagon díszített fenyőfája van, így van.
És általában a gyerekeknek mikor jön a Jézuska?
24-én.
24-én reggel vagy este?
Este. Igen, tehát ilyen szempontból hasonló a karácsony, ami karácsony.
És mik a trendek ma még mindig a szülők és a nagyszülők díszítik föl titokban a fát, vagy most már úgy változott a világ, és a gyerekek is egyre inkább részt vesznek
szerintem
benne.
Ez is a hányház annyi szokás, ahogy nálunk is. Szerintem lehet, hogy a te karácsonyod egész más, mint az én karácsonyom.
Van-e még, visszalőnék egy picit az ételekre, van-e, mert Lengyelország nagy ország, van-e például tradicionálisan különbözőség valamilyen módon, mondjuk tájegységek eltérésében, mert ugye Magyarországon is más az alföldi, más a dunántúli étkek sora, amit föltesznek a karácsonyi asztalra, bár az alaptézisek azok megvannak.
Abszolút különbözőek, tehát a regionális konyha az nagyon fontos, és egyre inkább a lengyel turizmus próbálja kidomborítani azokat a helyi finomságokat, amikkel oda vonzák a turistákat, tehát hogy a sziléziai konyhában van ez a húsrolád, ilyen krumpli gombóccal, ők azt nagyon előszeretettel előtérbe helyezik. Vagy ugye például a Tátrában ehetsz oszcipeket, nem jellemző, hogy Gdanszban oszcipeket, sajtot ennél ugye ezt a füstölt sajtot. Vagy ott van például a Lublinban van egy úgynevezett cebulázs, ami egy olyan lepény, amin van sült hagyma és mákkal van megszórva. Ez egy ilyen péksüteményszerű, de az csak az ő ételük. Akkor van ugye Krakóban... Nagyon finom.
Hát igen, most összefutott a nyál a számba a hagyma és a mák megszórása.
És ők nagyon sok dolgot mákkal megszórnak, levest is esznek mákkal, tehát hogy ott ilyen egészen elképesztő dolgok. Vagy ott van Poznány, amire nagyon nagy hatással volt a német konyha, ott a krumplit krumpliba leszik. Tehát vannak olyan éttermek, amik kifejezetten csak és kizárólag krumplis ételeket árulnak, de ebben képzelj el a krumpli gombóctól a strapacska-szerű reszelt krumplis ételen át a krumplilevesség, a krumplival töltött, tehát krumpli-krumplival.
Hát igen, hát ugye csak rá kell nézni a térképre, és tudjuk, hogy tőlünk északabbra lévő országoknak az alap élelmiszer a krumpli, hiszen azokon a területeken, azok között, a viszonyok között a krumpli az egyik legjobban megnövő.
Vagy jusson eszedbe például a krakói perec.
Igen, biztos, igen,
az
igen.
Is, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a helyi jellegzetes ételeket ilyen, már ilyen szimbólumként kezeljék.
Ugye azt mondják a magyarokról, hogy leveses nép vagyunk, és mi valóban sok levest eszünk. A lengyeleknek is vannak különleges leveseik.
Ez így igaz. A lengyel levesek nagyon sűrűek és nagyon gazdagok. Tehát, hogy biztos, hogy nem eszel olyan lengyel levest, amiben úszik három tészta, meg két darab borsó. Van ez a zsurek leves, nem tudom, ismered-e. Ez egy roskovász alapú savanyú leves krumplival, kolbásszal, főtt tojással. Ez nagyon finom, tehát hogy még nem találkoztam olyan magyarral, aki ne szerette volna ezt a levest. Akkor délen ugye a Tátrai régióban van ez a kvásnyica, ez a káposztás, savanyú káposztás leves, az is ilyen gazdagon hússal, akkor milyen leve, ugye a céklelevesek, amik ezendiből a keleti szláv kultúrában abszolút ismert leves, de ez is lehet igazándiból pohárból iszák a céklalét is forrón, tehát hogy csak megiszom egy pohár forró céklalevest, de lehet benne töltelék, abban is lehet káposzta, krumpli, akkor ezekkel a húsos batyukkal töltve, vagy káposztás, vagy gombás töltelékkel töltve. Tehát a céklalevesnek 1000 verziója van, és nagyon van uborkaleves, például savanyú uborkából, ami reszelt savanyú uborka, és igazándiból olyan, mint egy húzott húsleves, csak éppen a savanyú uborka adja meg az alapízét. Én nagyon szeretem, de ezt sem szereti mindenki.
Azt körülbelül tudjuk, hogy a lengyelek mit isznak, de például a karácsonykor az ünnepi asztalra kerül-e valami különleges ital?
Szárított gyümölcsökből készült kompót. Eleve a lengyelek nagyon sok kompótot hidegen? Isznak. Hidegen? Hát ez egy jó kérdés, langyosan.
Aha, vagy ilyen bólé jelleggel készítik?
Nem, semmiképpen nem bólé, de le van szűrve, tehát magát a gyümölcsöt már nem iszod meg, és egyébként a kompót mindenhol nagyon ilyen alapvető italnak számít. Tehát a kompótnak a leve, bármilyen gyümölcsből, ilyen erdei gyümölcsből, almából, mindenféle gyümölcsökből készülnek.
És hogyha szeszes italokra gondolunk, akkor?
Szerinted?
Pezsgőt isznak, sört isznak, vodkát isznak?
Vodkát mindenképpen isznak a lengyelek. Tehát, hogy az a lengyeleknél a vodka az nagyon alapvető ital.
A vodka ivásnak a trendje az semmit nem változott?
Semmit nem változott.
Hogy kell akkor tisztességesen lengyelül vodkát inni?
Hogy kell vodkát inni? Gyorsan és sokat. Én nem vagyok nagy vodkás. Itt is ez az uborkával vagyok fogyasztás, de szerintem azért ez inkább orosz szokás.
Hogyha a Magyarország vagy Budapesten méltán népszerű lengyel söröző polcaira gondolok, ugye a Kisporszkiról beszélünk, akkor ott nagyon színes a vodka választék. Ennek is ugyanaz az oka, hogy a Sersalafám, azaz keresd a nőt, tehát nagyon sok ízesítésű vodka kerül azért az asztalra, hogy a hölgyeknek is kedvezzenek?
Szerintem ez egyfajta trend most már nem csak Lengyelországban, hanem mindenhol van már mindenféléből. Mindenféle ízesítésű vodka, legyen az gyümölcsös, vagy marcipános, likőrös, de szerintem még az igazi vodka az mindig a legegyszerűbb vodka. Persze vannak ezek a szoplicak, krupnyik, stb., amik ilyen ízesített, édesebb vodkák, de a legtisztább az mindig a sima vodka.
A beszélgetés végén mi lesz 2025 nagy dobása Lengyelországban? Lesznek-e olyan jelentős események, nemzetközi, akár sportesemények, akár kulturális események, amikre mindenképpen 2025-ben odafigyel a világ?
Kicsit ugranék időben, 2029-ben, ez nem 2025, de Lublin nyerte el az Európa Kulturális Fővárosának a címét 2029-re, amire az előkészületeket már most megkezdik, úgyhogy Lublinon nagyon ott lesz a figyelem, mert elkezdik az infrastruktúrát már most fejleszteni, és az ottani fesztiválokra is egy kicsit több fókusz fog kerülni. Varsó tovább is tartja egyébként a népszerűségi listán a szerepét. Nagyon igyekeznek a lengyelek két dologra fókuszálni 2025-ben a sporteseményekre. Pontosan még valamilyen úszó esemény lesz, de még erről pontos infóm nincsen. És az, hogy a sportolókon keresztül népszerűsítsék a lengyel turizmust, illetve Lengyelországot. Tehát, hogyha turisztikai szemmel nézzük, akkor a sport mindenképpen fókuszban lesz. Illetve ugye van Gdanskban és Varsóban is most már egy-egy komolyabb arénájuk, ahova népszerű zenekarokat fognak meghívni. Idén például Taylor Swift marha nagyot ment Lengyelországban, ez volt az év egyik legnagyobb eseménye. Illetve fókusz lesz a slow turizmuson is, ami egyre inkább népszerű a nyugat-európai országokban is, vagyis, és ezt igazándiból mindenki figyelmébe ajánlom, hogy több időt töltsünk el egy helyen, jobban megismerve a helyet, és ne cikázzunk egy fél délután Varsóban, egy fél délután Łódzsban.
Bár nem szeretem ezt a képeslap kitételt, amire az van, hogy kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánunk, mert kellemes legyen az ünnep, más jelzőt kéne használni, de ezt használjuk. Lengyelül hogy van ez a kitétel?
Veszau Sjont. Bozsago Nerodzenya. Isten slivego novego roku.
Na azért meg nem gondoltam, ilyen röviden megúszott.
Először csak annyit mondtam, hogy boldog ünnepeket. Igen. És kellemes karácsony ünnepeket, és boldog új évet.
Köszönöm szépen neked is. Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet igazgatója volt a vendégem, és egy kicsit Lengyelországról és a lengyel étkekről beszéltünk. Köszönöm szépen.
Köszi szépen. Én